örömmel és szeretettel köszöntelek így együtt is mindnyájatokat, és örülök, hogy együtt tölthetjük még a szombatnapokat. Egy olyan témáról és egy olyan Jézusi imádságról szeretnék együtt gondolkozni veletek, amit engedjétek meg, hogy rendhagyó módon, mert nem szoktunk viszonylag hosszú igeszakaszt olvasni Isten tiszteleten, hanem sokszor sok-sok igét szoktunk összerakni. Most mégis hadd tegyem meg azt, hogy János Evangélium a 17. fejezetéből Jézus imáját végigolvassam. Ugye ez viszonylag szokatlan. És azért is gondoltam erre, mert az elmúlt években, évtizedekben, ugye az a hatás éri az emberiséget, az egységesítésnek a hatása, vagy az ökumenikus hatás, ami általában ebből az imádságból csak egy-egy verset emel ki. És ezért jobb, hogyha egybe látjuk azt, ahogy Jézus imádkozott az ő követőiért. Ugye, hadd említsem meg, hogy János Evangélium a 14. fejezetével kezdődik el Jézus búcsú beszéde. Ezt ugye ismeritek. 14., 15., 16. fejezet, emlékeztessétek magatokat rá. És ezután Jézus odafordul az atyához, ahogy olvasok itt a 17. fejezet első versétől. Ezeket beszélte Jézus, már hogy a búcsú beszédek fejezeteire utal vissza, és felemelte szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Ne felejtsük el a dicsőség szó a jellem kérdését, és a jellemének a tükrözését jelenti. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad e világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Tiéd voltak, és nékem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert a ma beszédek, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. És az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőriztem. És senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelteké legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Ugye így együtt olvasva egészen más, mint amikor kirakadva olvasunk egy-egy igét. De azt gondolom, hogy egy-egy biblia vers is olyan mély tartalmú, hogy mindegyikről lehetne külön-külön egy-egy istentiszteleti órát tartani és kibontani. Jézusnak a szavaiban mindig olyan mélységek vannak, amin tényleg úgy el lehet csodálkozni, olyan természetesen mondja ezeket a gondolatokat, de mélyen igazán, és ugye az ő szavaiban nincs olyan mellébeszélés, mint sokszor a mi emberi beszédünkben, tehát lehet mélyíteni tovább, de ugye annyi időnk nincs, hogy minden versre most egy-egy órát szánjunk, hanem hadd utaljak vissza arra, hogy ami az utóbbi időben az emberiségre hat, ebből az imádságból ugye az főleg az egység kéréséről szól. És ugye olyan jelszavak jelennek meg a földünkön, az utóbbi évszázad terméke ez, és azon belül is inkább az utóbbi 50-60 évnek a terméke, azon belül az utóbbi kb. 10 év terméke, ahogy egyre intenzívebbé válik ennek az egységesítésnek, ökumenizmusnak a hatása. Nem tudom, figyeltétek, hogy milyen jelszavak jelentek meg? Kicsit hagyd szólítsalak meg benneteket, hogy milyen, volt-e fületek arra, hogy milyen jelszó csoportok jelentek meg az utóbbi években? Ami az ökumenikus gondolkodást erősíteni. Jelszavak. Tehát egy mondatok. Amik úgy beülnek könnyen esetleg, vagy úgy látom, hogy akkor a ti... Nem látom csak a szemeteket, de most... Tehát milyen jelszavak jelentek meg? Szabad? Pont egyenlőség van benne, igen, esetleg, vagy egység, igen. Ilyen jelszavak jelentek meg, hogy a tanítás megoszt, de a szolgálat meg egyesít. A tan megoszt, a szeretet épít. A szembenállástól a közösségig. Esetleg így ismerősek esetleg ezek a jelszavak? És van még persze nyilván sokkal több is. És figyeljétek meg, hogy ezek olyanok, amelyek érzésben az embereket érintik. Szembenállástól a közösségig, csak említsek egy jelszót. Tehát mennyivel jobb egy közösségben élni, és nem szembenállni, és vitatkozni, vagy feszültségben lenni a másikkal. És ezek afelé sodorták ugye a különböző egyházakat. Emlékszem, még nagymamám élt, én meg csak egy kis tizenéves fiúcska voltam. Nagymamám mesélte, hogy amikor ő volt kisgyerek, akkor nagyon-nagyon erős volt ugye a katolikusok és a protestánsok közötti ellentét, tehát kifejezetten erős gúny, és ilyen gúny mondatok, és ilyen csúfolós mondókák születtek, mind a katolikus részről a protestánsok felé, mind fordítva. Tehát még a gyerekek is ebben nőttek fel, és ő mondott néhányat, ezt direkt nem mondom el, nem ide való. De érzékeltetni szerette volna nagymamám is ezt, aki mondjuk olvasta már a Nagy Küzdelem című könyvet, és jelezte, mikor én még gyerek voltam, hogy bizony-bizony afelé halad a világunk, ahogy Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvben írja, és azóta jócskán előrelépett a világunk azokon a területeken. Csak ugye nyilván mi olyan rövid életűek vagyunk, hogy a történelmi léptékeket nem mindig érzi a mi saját lelkünk. Ezért fontos az emlékezés képessége, ami van az emberben, meg a gondolkodás és az emlékezés képessége. És látjuk, hogy Jézus viszont itt tényleg imádkozik egységért. De hogyha meg kellene fogalmaznunk, hogy Jézusnak az egységért folytatott imája miben különbözik attól az egységtörekvéstől, ami van a világunkban, talán akkor meg tudnátok válaszolni. Jézusnak az imádságában sok olyan gondolat van társítva az egységhez, amit az ökumenikus gondolkodás nem szokott emlegetni. Például ilyen, hogy szenteld meg őket a te igazságodban, a te igazságoddal, a te igéd igazság. Hát hiszen pont a jelszó ellentétes, hogy a tan megoszt, a szeretet pedig épít. De melyik oszt meg? Folytassuk a gondolatokat. Sok részletre szívesen kitérnék, és lehet, hogy akkor kifutnék az időből, de figyeljük csak meg azt, hogy Jézus hogyan imádkozott ebben a fejezetben olvasva az egységért. Csak néhány verset kivonatosan. A 8. verset. Ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Hogy a 14. verset. Én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. 16. verstől. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. És itt is úgy megállok egy picit, és gondolkodom, hogy az ige emlegetése. Ha beszélünk emberekkel, talán egy régi kezdeti tapasztalatom rövid, életem első sorozatát Rózsa Szent Márton nevű faluba tartottam, ahol egy... Érdekes volt, mert a könyvtárba szerveztük meg, és a könyvtáros nő aranyos volt, azt mondja, hogy hát kezdjék 6:45 az előadást, hogy kezdjem 6:45. Ketten mentünk el, egy idősebb segítőm volt, és akkor azért mondta így, hogy 6:45 kezdjék, és kérdezem, miért pont 6:45? Miért nem 6:00 vagy 6:30? Miért pont 6:45? Azt mondja, mert 6:00 kezdődik a misa a templomba, ott majd megfagynak az emberek, 6:45-re a meleg könyvtárba át fognak jönni, és meghallgatják az előadást. Hát teljesen gyakorlati volt a szempontja, de így is volt tényleg egy ilyen 15 fő, mindig rendszeresen átjött egy kis faluba, az nagyon szép volt, pláne akkor én kis kezdő előadóként, nem volt se hírem, se nevem, semmi, és hát átjöttek tényleg. És egy Jézus élete sorozattal kezdtünk, és... Ahogy vettük végig Jézus életének különböző részeit, fejezeteit, beszédeit, tanúságait, mondják, hogy nincs valami jó könyvem Jézus életéről, hát persze, hogy ne lett volna, és kölcsön adtam az enyémet. És akkor az ki volt már jegyzetelve, alá volt húzogatva, de mondtam, hogy adják körbe, és majd halad a sorozat, majd ahogy adják egymásnak körbe, döntsék el, hogy kérnek-e belőle, nem túl olcsó könyv, de aki kér, majd eldönti, hogy vásárol-e belőle. És persze kértek többen. Valaki azt mondja, hogy nem adná ide azt, ami az öné volt, mert abban olyan jó gondolatok alá van húzgálva. Nem, tessék mindenki magának aláhúzni. És akkor olvassák a Jézus élete könyvet, halad a sorozat, azt mondja, hogy hát csak van egy kis problémájuk, mert ebbe a Jézus élete könyvben a szombat külön hangsúlyt kap. Most akkor ez hogy van? Hát annyit már tudtam, hogy ideje korán vitatkozni nem kell. Ugye az igazságnál óriási szükség van arra is, hogy szeretet legyen. Az igazság önmagában nagyon kemény támadó fegyver is lehet. Azt már megértettem, hogy a szeretet meg hosszú tűrő, tehát türelmes. Tehát az igazság majd előjön idővel. Mondtam, hogy van itt 13., 14., nem emlékszem, előadás, mondom, oda van írva, hogy szabadon választott téma, el tetszenek fogadni, hogy akkorra tegyük? Elfogadta mindenki, úgyhogy megúsztam a vitát, meg a problémát, a fölös feszültséget, és mondom, olvassák a Jézus életét, majd abból hát, ha kijönnek a tanulságok. Szépen jöttek tovább, nem volt semmi probléma. Utolsó előadásra, úgy, ahogy kell, fölkészültem. Teljes örömmel készültem, mert úgy éreztem, hogy az volt a magam kis 20 éves lelkében, hogy lehengerlően jó lesz ez az egész. Hát a Biblia olyan tökéletesen előadja a szombat kérdését, Ószövetség, Újszövetség, minden összefüggés. Meg is hallgatták. És akkor a végén annyit mondott egy kis, a csoportnak egy ilyen vezető embere lehetett, azt mondja a férfi, hogy megértjük, hogy ön ezt így hiszi, de mi az egyházunkban nem ezt tanultuk. Úgyhogy köszönjük az eddigieket, nem kérjük a folytatást. És itt ledöbbentem, hogy most mit rontottam el? Megszerettük egymást, bizalmuk volt, kérték a könyvet. Volt egy téma, hogy háttérben mit beszélgettek, fogalmam nincs. Meg hogy kivel mit, nem tudom, ezzel zárult. Nem kértek folytatást. És egy dolgot szűrtem le tanulságból, hogy egy dolgot nem vettem figyelembe. Mit? Hogy az ige nem tekintély nekik. Emlegetik, hallgatják, eljönnek, de nem tekintély az ige. Nincs tekintély az isteni szónak. Az egyháznak nagyobb tekintélye van. A tanítói hivatalnak tényleg. Ezt tudtam, lexikálisan én ezt úgy tudtam, ott volt bennem. De gondoltam, hogy tartok egy sorozatot, hát abból csak átmegy annyi. Nem megy át. Nem ment át. És ez annyira átforgatott lelkileg, emlékszem rá, hogy át kell gondolnom, hogy ha én olyan emberek közé megyek, akik vallásosak, látszólag szeretik Krisztust, tartoznak valahova, eljárnak. Volt egy későbbi helyszín, eltelt pár év, elnézést, hogy így kiléptem egy kicsit a tapasztalatok területére, de talán nem árt. És egy teljesen más helyszínen ott meg eljöttek, vagy 60-an, egy faluba. És egyszer csak ott is hosszan tartottuk a sorozatokat, ott nem csak én, csak a legtöbbet úgy volt, hogy én. És volt egy hölgy, aki így a legelső sor szélén föláll, és így ránéz a többiekre, így hátrafordul, azt mondja, úgy látom, hogy mi leginkább itt katolikus hívők vagyunk. Azt mondja, hogy hány éve jártok ti templomba? 10, 20, 30? Azt mondja, és hallottatok már ilyen ige hirdetéseket, mint itt a könyvtárban, vagy itt a műházban, mint itt a művelődési házban? Szóval hallottatok már ilyeneket, és úgy kicsit úgy kifakadva őszintén elmondta, hogy ő hogy sajnálja, hogy elmentek az évek, és igazából az isteni szónak nem volt tartalma, és elteltek az évek és az évtizedek. Csak vallásoskodással, emberi közösséggel. És elmaradt az igének az igazi mélysége és tartalma. És aztán máshol, aki is hozzászól, kérdezett hátul, emlékszem erre, és így kérdezi, azt mondja, hogy hát más vallásúak azt mondják róla, hogy rólunk azt mondják, hogy mi bálványimádók vagyunk. Ez igaz? Mondják így katolikusok magukra. Hát most erre válaszoljatok meg egy ilyen 60-as létszámú teltházas terembe. Hogy igaz-e az, hogy ők bálványimádók? Hát ha azt mondom, hogy igen, igaz, akkor ott lezártam mindent. Ha azt mondom, hogy nem igaz, akkor meg becsapom őket, mert hazudok. Tehát dilemma, hogy válaszoljak. Röviden, mert lehet, hogy érdekes ez a kérdés, de tényleg úgy magamba fohászkodtam, hogy mit válaszoljak. És ugye azzal kezdtem, hogy a Biblia azt mondja, hogy nagyon sok őszinte ember van, akik olyanon, nem mondtam ki azt a szót, hogy hamison is hűk, hanem akik a kevesen is hűk. És amikor megismernek valamit, többet, igazabbat az isteni szóból, akkor azon is azok. És a lelki ismeret is segít ebben. És az isteni szó megismerése is. És azt is mondja a Biblia, hogy a tudatlanság idejét az Isten elnézi, és mindannyian tudatlanságból indulunk. Én is, más is. Tehát ugye próbáltam a tapintat oldaláról, de hogy van előrehaladás, és nem kell ráönteni a másikra, hogy bálványimádó volt a hitvilágod. Tehát ez az otromba tapintatlanság. De önmagában igaz, hogy nagyon sok hamis nézet kerekedik embereknek a világába. Ugyanebben a körben később megkérdezték, hogy ha mi elmegyünk a halottakért imát mondani. Ilyen halotti misék vannak, biztosan hallottátok már, amikor már rég meghaltak, és évfordulókon is visszatérnek. Nem ismerem pontosan ezt a rendszert, de úgy megkérdezték, hogy az most baj, hogyha mi elmegyünk? És akkor ott is egy beszélgetésbe levezettem azt, hogy hát az Istennél nincs irgalmasabb lény, ő tudja, és kérdésekkel velük válaszoltattam meg. Nem én mondtam ki, hanem kérdeztem, hogy hát van-e az Istennél irgalmasabb lény a világon, akinél jobban senki sem akarja az örök életünket. Hát itt olvastam, hogy azt akarom, hogy akiket nékem adtál, velem legyenek. Van valaki, aki jobban akarja az én örök életemet Krisztusnak? Nincs senki. És belátják, ezt ki is mondják, hogy persze nincs, és ha valaki meghal, és készült az örök életre a lelkében, a Jóisten ezt látja, és jól érezni, igazán érezni magát ott, akkor az ki lesz taszítva? Nem. És ha valaki egyáltalán nem készül az örök életre, az a tiszta, szent légkör és az önzetlen élet, az neki idegen lenne, hiányozna az önzéshez tapadt gondolkodásából, hogy valamit végrehajtson, valamit, ami az idegen. Hát most az Isten beerőltesse egy olyan örök életre, ahol önzés nem lesz? Hát nem. És mondom, ha valaki meghal, tudja róla az Isten, hogy fölkészült, vagy nem? Hát igen, tudja. És mondom, ha valakiről az Isten tudja, hogy örök élete lesz, akkor én, amikor ő már meghalt, miért imádkozom? Hát annak nincs értelme. Mondják ők. És hogyha valaki nem készült fel, akkor én miért imádkozom? Hát annak nincs értelme. Mondom, ki tetszettek mondani a választ? Igen ám, de akkor mit szólnak a többiek? Akik azt gondolják, hogy már nem szeretjük azokat, akiké most már mi nem is megyünk imádkozni. A dilemma ugye tovább gyűrűzik. Mert megértjük, hogy mi az igazság, elfogadjuk ott, de mit szólnak a mások? Onnantól plusz dilemmak. Hát mondom, akkor itt a lehetőség, meg kell hívni őket egy beszélgetésre, és ezeket végig kell velük gondolni. Tovább kell adni ezeket, hogy az igéből mit lehet megérteni. Csak azért mondom, hogy nagyon sok élethelyzet van, ti is belekerültök emberi kapcsolatokba, ahol dilemmákkal és párbeszédekkel és más hitűekkel találkozva gondolatok jönnek elő, hogy beszélgetünk velük. És itt azért említettem ezt a kis kitérőt, hogy Jézus azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Nem csak az egységért imádkozott Jézus. Ha az igazság kimarad az egységből, az egység, az a tönkre menetele egysége lesz. De ha a szeretet kimarad az igazságból, az is egy beteg irány lesz. Viszont, hogyha a szeretetből kimarad az igazság, az is beteg irány lesz. Érzékelitek, hogy itt mennyire érzékeny az, amiért Jézus imádkozik. Sőt, ha a szabadság kimarad, akkor a menny alapelve fog hiányozni. Tehát, ha ezt valaki erőltetni akarja, akár a szeretetet, akár az igazságot, akkor is az isteni világtól idegen lesz az, amiről, vagy amit képvisel és mond. Itt azért imádkozik Jézus, hogy szenteld meg őket. Mit jelent ez? Szenteld meg őket. Ugye ma, ha egy katolikus hívőnek ezt mondanám, akkor eszébe jut az, hogy meghinti egy ilyen szentelt vízzel. A szónak más a tartalmi jelentése számára az ő hitvilágában, mint amit itt a Biblia tartalmaz. Sokszor egy szót ki kell bontani, hogy mit jelent. Az, hogy szenteld meg őket, gyógyíts meg őket, javíts meg őket. Dolgozd át az ő gondolkodásukat és az ő lelküket a te igazságoddal. És ne felejtsétek el, az igazság tudása önmagában nem oldja meg a kérdéseket. Jézus elmondta a gazdag ifjúnak, ma említettük a szombatiskolában is, hogy a parancsolatokat tudod. A tudás. Parancsolatokat, a tudás sem együtt távozott el Krisztustól. A parancsolatok tudásával együtt ment el megszomorodva. Tehát önmagában a tudás nem, hanem az, hogy az a tudás, az valami gyógyító munkát indít el az ember lelkében. És itt ezután mondja az, hogy itt olvasva tovább a fejezetet, hogy minnyien egyek legyenek, amint te, én bennem, atyám, és én, te benned. Tehát külön elmélyítve ha kutatjuk a Szentírást, hogy milyen volt Jézusnak az atyával való egysége, ahogy ő egy volt az atyával. Azt mondja, na úgy legyenek ők is egyek. De ne csak egymással, hanem mi bennünk. És azért különös ez, mert az egység szólam egyre jobban erősödni fog. A közös, az együtt. Figyeljetek ezek a szavak. Hány helyen jelenik meg a reklámtáblákon is együtt? Nem tudom, feltűnik-e. Ha így fölhívom a figyelmeteket, és majd ezzel a szemmel néz, egyre többet bele fogtok botlani ebbe. De úgy megy a szemünk át ezeken, hogy csak szugerálja belénk az, hogy együtt, 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 együtt. És mégis az ige, az igazság, a szeretet és a szabadság, az igében található igazság, a szeretet és a szabadság ne hiányozzon. Ez a jó pásztor hangja. És figyeljetek meg, a Biblia leleplez egy különös jelszót, hogy mikor jön el a hirtelen veszedelem. Mikor azt mondják, hogy békesség és biztonság. Mert olyan helyzetek keletkeznek, különös erről a fajta járványhelyzetről, de még az kommunizmustól is abban a formában, ahogy mi átéltünk néhány évtizedet, a Biblia külön nem beszél. Az ateizmus születéséről beszél, de tudjátok, hogy az adventisták hajdan mivel azonosították a kommunizmust jelenések könyvéből? Veres fenevaddal. Hallottatok róla? Ez egy teljes tévedés. Nem így van. De ebbe átment egy ilyen köztudatba, hogy nem lehet, hogy egy világjelenséget a Biblia ne úgy tárgyaljon, ahogy mi gondoljuk. Pedig lehet. Úgy tárgyal, ahogy mi nem gondoljuk. De mi nem gondoljuk azt, ahogy Krisztus szeretné számunkra bemutatni. Az, hogy mindenki maszkot fog viselni, van ilyen a Bibliában? A járvány viszont, igen. Aztán az, hogy a járvánnyal mennyi hitetés társul, az egy külön kérdés. Az, hogy társul a járvány és a hitetés egy kalap alatt. Ennek az arányát meg melyikünk tudja szétbogozni. Tehát ez se egy könnyű kérdés. De most visszatérek arra, hogy Jézus tényleg komolyan imádkozik azokért, akikre rábízta az ő beszédét. És itt érzékelhető, többszörösen visszatér ez, hogy a beszédemet nékik adtam, és úgy legyenek egyek, ahogy én, atyám, veled egy vagyok. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e, vagy kutattatok-e már olyan kérdésben, hogy a Biblia hogyan folytatja, hogy mélyíti el ezt az egység kérdést. Hadd hozzak elétek csak egy három rövid igét. A korintusi első fejezet, első korintusi levél első fejezetnek a 10. versét. Tehát Jézus imádkozik az egységért, és figyeljétek meg azokat a Biblián belüli szép összefüggéseket, hogy például Jézus mond valami témában egy példázatot, azt mondjuk később Pál apostol nagyon szépen részleteiben kibontja, és mondjuk a zsidókhoz írt levél, vagy az egyetemes levelekben, vagy a jelenések könyvében viszont nagyon komoly hangsúly kerül rá, hogy na az nagyon fontos. Tehát jelenések könyve mutat rá, hogy éppen korunkban mi a fontos, amire korábban Jézus csak egy nagyon egyszerű, könnyen megjegyezhető példázatban beszélt. Aztán Pál nagyon részletesen kibontja, mit tudom én, hitáltali megigazulás kérdésköre. Jézus nagyon egyszerűen beszél róla. Pál részletesen bontja ki a római levélben, Galata levélben. Jelenések könyve meg egy komoly hangsúlya rámutat, hogy azt vedd el. Nagyon fontos, a léted múlik rajta. Hát ott már nem részletezi, hanem csak kimondja, hogy erről prédikálj, erről beszélj. Ezt vedd el. Védj tőlem. És pont azt, amiről Jézus egyszerű példázatban, és Pál részletesen beszél. És azt mondja, na ezt vedd el. És akkor tudom, hogy miről kell beszéljek, vagy miről kell hangsúlyosan szóljak. Mert jelenések könyve mutatja meg azt, hogy korunkban mi az aktuális kérdés. És itt a korintusi első levél, első fejezet 10. verséhez, ha lapozunk, azt találom, és azt találjátok ti is, kérlek azonban titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy minnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Tehát azt mondja az ige, folytatva, mint egy Jézus imádságára építve, hogy mintha pár, ez egy könyörgés szinte, hogy ne legyenek köztetek szakadások. Mindnyájan egyképpen szóljatok. De egyképpen szólni csak akkor tudok, hogyha teljesen egyek vagyunk először is értelemben. Ugye itt van az igében. Tehát csak úgy beszélni, úgy szólni, hogy értelemben nem vagyunk egységben, az valami feszültség. Tehát nem úgy gondolkodok, mint te, de úgy beszélek, mint te. Hát az valami hazugság vagy képmutatás lesz mögötte, értelmetlen. Tehát érzékelteti az ige, hogy az egység mögött, a szólás egysége mögött legyen egy közös, egyképpen való gondolkodás. Sőt, figyeljétek meg, ugye beszélgetünk egy szombatiskolán belül. Mindenki elmondhatja, szoktuk mondani a véleményét. Itt is fölhívja az ige erre is a figyelmünket, hogy de legyetek teljesen, nem is azt mondja, hogy valamennyire, teljesen egyek, ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Most felszólításra ez működik. Hát mi lehet ennek az alapja, ha nem Jézus imádsága? Hogyha az igazság megszentelése hatással van, a beszédedet, amit nékem adtál, ő nékik adtam. Ha az ő beszéde fölépít valamit, akkor, így fogalmaz Pál máshol, a próféta lelkek engednek a profétáknak. Tehát ha valamit én nem vettem figyelembe, vagy nem jól tudok, de ti elmondjátok, akkor azt könnyen és azonnal örömmel belátom, hogy bocsánat, igaz, tényleg, nem vettem figyelembe. Tehát engedek, vagy fordítva. Tehát nem arról van szó, hogy ha valaki tudatlan, akkor az már nem lehet egységben, akkor az megérti, mert az igazság szerető lélek az igazságot könnyen és gyorsan befogadja és belátja. Tehát az egység nem nehéz, csak akkor, hogyha valami olyanhoz ragaszkodok, amit az ige, az isteni beszéd nem épít fel. Vagy nem az isteni beszéd épített fel, de az emberek véleménye és hitvilága és beszédében bizony ott van. De nem az Isten beszédéből épít fel. Vagy pedig az Isten beszédére hamisan, vagy tévesen, vagy torzmódon, vagy aránytalanul hivatkozva. Ennek az arányai sokfélék a világunkban is. Ezért van annyiféle nézet, meg vallás, meg kérdés, meg nézőpont, mert az Isten beszédének és az ő lelkének a munkája nem egyformán tud hatással lenni az emberek gondolkodására. És ugye már 800 évvel ezelőtt Dante mit mondott? Mindenkinek saját eszméi vannak, azokra büszke, azt prédikálják, és így hallgatni kell az evangéliumnak, és így oly vak szellem szállt világgá, hogy nincs oly vad tan és bolond üdvigéret, mely próba nélkül hívét ne találná. Tehát kereslet kínálat kérdése lett, már a vallás is. És ez 800 éves gondolat, ez nem mostani. Hát most még nagyobb a baj, hiszen Jézus mit mondott, hogy az egész föld kerekséggel mi történik? Hitetés alá kerül. Ez az egész föld kerekségét elhiteti. Szóval sokan a sok szót a hitetés mellé társítja. Nézzétek meg Máté 24. fejezetét, nézzétek meg Jelenések könyvének az erről szóló fejezeteit. Nem azt mondja Jézus, hogy a sok az igaz, hanem azt mondja, hogy a sok a torz. És a kevés az igaz. Na de mindenki a kevesekhez akarja magát igazként érezni, hogy én vagyok az a kevés, aki igaz vagyok. Valahogy így működik az önmagunk becsapásának a lelki mechanizmusa is, hogy hát biztos nekem van igazam. Sokszor a többség mellett érvelünk, de ha úgy tetszik, akkor a kisebbség én vagyok, és nekem van igazam. Mert hát a sokasság az mindig téved. Az emberi agy minden trükköt ki tud termelni, hogy az önmaga igazságát az ember, vagy egy csoport, vagy egy egyén, vagy egy közösség igazolni próbálná. Ennek a küzdelmét éljük sok-sok-sok szálon. Nem is folytatom ezt. Tehát a valódi egységről ezt mondja a Biblia, hogy azért könyörög Pál itt a korintusi gyülekezetnek, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok. Ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. És itt folytatja tovább, hogy általában mi a megosztottságnak az egyik oka? A versengés. Aki a nagyobb. Tanítványokat is ez a probléma előfogta. Filippi levél második fejezet második versét is nézzük meg, Filippi 2:2. Filippi 2:2. Itt is szintén Pál kéri ennek a gyülekezetnek a tagjait. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal legyetek. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartsátok, ti magatoknál. Figyeljetek, az előbb a gondolkodásról szólt. Itt meg jobban az érzésről, meg a szeretetről. A kettő együtt. És nézzétek meg egy kis kilépés megint a két igéből egy gyakorlati területre, amikor Jézus az Emmauszi úton a két tanítványhoz csatlakozott vándorként. Emlékeztek, hogy a kérdései, az első kérdései feléjük, a két Emmausz felé haladó tanítvány felé, úgyhogy nem tudták, hogy Jézus az, egy idegen vándorként, de a kérdései Jézusnak miről szóltak? Pont ezt a két dolgot kérdezte. Mit gondoltok, és mit éreztek? Mit gondoltok, tehát miről beszélgettek, másik pedig, hogy miért vagytok szomorúak? Gondolataikat és az érzéseiket kérdezte meg Jézus. Tudjátok, hogy miért? Mert ebből a kettőből áll az ember jelleme. És ez az egyedüli, ami bevihető az örök életre. A jellem. Ezért Jézus erre kérdez rá. A jellemüknek, a gondolati és az érzésbeni két összetevőjére. Mit gondolsz? És mit érzel? Egyszerű. De nagyon mély ez a gondolat. Mert hiszen ebből áll a jellem. És Jézus miért imádkozik mindjárt búcsú beszédének az ime. Kicsit én kerülöm ezt a főpapi ima kifejezést, mert nem biztos, hogy jó megnevezés. Ezt a bibliai fordításban írták bele. Inkább azt mondom, búcsú ima. De azért lehet főpapi imának is nevezni, mert úgy terjedt el. De számomra a főpapi kérdés máshova kapcsolódik, nem ehhez az imához pusztán. Azt mondja, hogy az örök élet. Örök életükért imádkozik. Ott fontos az érzés, és fontos a gondolat. És az egység kérdésén is fontos a gondolat, és fontos az érzés. Itt mit olvastunk? Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal, az az indulat szó, tudjátok, az indíték. Nem is az indulat, hanem az indíték. Hogy egy indítékkal legyetek. Ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indítékkal legyetek. Ez az indíték, mintha kétszeresen hangsúlyt kapna. Hogy az indítékotok egyforma legyen. De honnan jönne, hogy egyformát? Nem lehet egységesíteni parancsszóra, csak ha valakinek, ezért mondtam el ezt a rózsaszentmártoni tanulságot, hogyha nem egyforma tekintély az isteni szó, akkor nem jön létre az egység igazán. Nem jön létre. Az, amiért Jézus imádkozik, ahhoz az isteni szó értéke elengedhetetlen. De az elengedhetetlen szót meg azért mondom óvatosan, mert olyan, mintha ez kötelező lenne. És nem kötelező. Ez nem kötelező. Ha kívánatos, akkor működik csak. Hogyha szeretem, akkor működik csak. Nem kötelező. Még egy valódi egységhez, ahogy nem csak Pál, hanem Péter apostol is hogyan szól erről. Péter második leveleinek rögtön a legelső versét olvasom. Péter apostol második levelének mindjárt az első versét. Ugye Péter itt bemutatkozik a második levelének az elején. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartunknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Figyeljétek, ízlelgessétek a szavakat. Velünk egyenlő. Itt nem azon van a hangsúly, velünk. Nem én vagyok a mérce. De mégis kap egy hangsúlyt, hogy az igazi egységben ott van, hogy velünk egyenlő, az egyenlő, drága hitet nyertek. Ott van az a gondolat, hogy a Jézus Krisztusunknak igazságában. Ő az igazság és az élet. Velünk egyenlő drága hit. Tudjátok, ez is egy kis gyakorlati tapasztalat, amikor egyszer Erdélybe jártam, egy gyülekezet meghívott egy péntek esti, meg egy szombati szolgálatra, és péntek este időben oda akartunk érkezni, és egy nagy baleset miatt lezárták az utat, és egy 5 perces késéssel érkeztünk. Már ott ült benne a gyülekezet, nem volt időnk így beszélgetni előtte az ottani prédikátorral, lelkésszel, és akkor ugye mint kerakos mentem oda, és óvatos voltam, hogy ez ne okozzon nekik problémát, de gondoltam, hogy erről majd beszélgetek az ottani prédikátorral is, nem kellett különösebben, de nem tudtam, az egész ismeretlen volt, új helyszín, rohanás, pici késés, mindenki ott van, és akkor nem volt időnk beszélgetni, felültünk így a szószékre, és még ott az óra vezető mondta a tájékoztató gondolatokat, hirdetéseket, stb. Volt egy néhány percünk. És én gondolkoztam, hogy hogyan tudjam meg, hogy a mellettem ülő aranyos, szimpatikus lelkész hogyan gondolkodik. Mert van egy téma, amiről szeretnék szólni egész nap, de nincs időm vele beszélgetni, és azt tudtam, hogy holnap ő már nem lesz ott, mert csak akkor este van ideje, és akaratunkon kívül elkéstünk. És van körülbelül 2 percem. És az is a szószéken. És hogy tudjam meg, hogy ő hogy gondolkozik? És éppen akkor forgott bennem, ugye az Útelágazás című könyvnek a tanulmányozása. Ugye Edgar Herbert Douglas volt ugye a könyv szerzője, 2014-ben halt meg, és gondoltam, hogy ezt a nevet megkérdezem tőle. Csak odasúgom neki, hogy Herbert Edgar Douglas. Ezt így megkérdezem. Mondom, majd valamit reagál. Vagy néz rám üresen, vagy néz rám tiltakozva, vagy néz rám örömmel és elismeréssel. Valami háromból valami lesz, és ebből az egy nevet, ha megkérdezem tőle talán, mert tudtam, hogy olyan témában szeretnék szólni, amit ez a könyv tárgyal. És így ránéztem, ezt megkérdeztem, és így rátette, feleségem mondja, hogy lentről a gyülekezetből lehetett látni, hogy a térdemre teszi a kezét, és mondja, hogy teljesen egyetértek vele. És akkor innentől felszabadult élekkel tudtam beszélni arról, amivel tudtam, hogy ő teljesen egyetért. És tudtam, hogy a gyülekezet is akkor általa értesültebb abban a kérdésben, bátrabb lehetek. Apró dolog. És ezt csak miért mondom, hogy egység, vagy nem egység. Sokszor apró dolgokon múlik. Nézzük meg a nem egység kérdést. 2 igét idéznék, Római Levél 16. fejezetének a 17. versét. Római Levél 16. fejezetének a 17. versét. Tehát Római Levél vége. 16. fejezetnek a 17. versét. Kérlek pedig titeket. Figyeljétek, ugyanaz a Pál, aki kérleli a gyülekezeteket az egységre, egy érzésre, mind a tanításban, igazság tartalmában is, meg érzésben is. Itt azt mondja, hogy kérlek pedig titeket, atyám fiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, amelyet tanultatok. És azoktól hajoljatok el. Tehát nem csak egységre szólít a Biblia, hanem arra is, hogy vannak, akiktől, azoktól, mind a tudománytól, úgy tűnik, hogy azoktól, akik a tudomány körül botránkozásokat okoznak, tehát megosztják a krisztusi tanítást eltorzítva képviselik. Szóval azoktól hajoljatok el. És mondja is, hogy mert az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusunknak nem szolgálnak, és folytatja tovább. A másik, a Korintusi levélben van, másik ige, a Korintusi első levél 11. fejezet 19. versében. Tehát 1 Korintus 11-19. Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek. Hogy a kipróbáltak, nyilvánvalókká legyenek ti köztetek. Értetek? Tehát egységért könyörög Pál, de azt is mondja, hogy hát szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek. kipróbáltak, nyilvánvalókká legyenek ti köztetek. Ezt is lehetne folytatni. Küzdök az idővel is. Nem akarom, hogy a tartalom kárát vagy, de kutatásra kínálom föl ezt is, hogy kutassatok, mi az, hogy a kipróbáltak. Hol van még szó a Bibliában arról, hogy ki a kipróbált? És akkor kiírtok magatoknak a papírra egy szót, hogy kipróbált, és elkezditek vagy telefonon, vagy konkordanciával, hogy olvassátok az igét, és magatoknak ezt a szót, hogy a Biblia mit mond arról, hogy ki a kipróbált. És mit találtok? Ez egy kutatási házi feladat például. Csak fel fogjátok fedezni azt, amit most én nem mondok el. És öröm lesz a felfedezésetek. De folytatnom kell tovább arról, hogy ezt a kérdést Jézus hogy mondta el? Máté evangélium a 10. fejezetében, és majd Lukács 12-nél is, ez a kettő csak röviden, Máté evangélium a 10. fejezetében a 35. vers. Máté 10, 35. Ismeritek? Sőt, a 34-et is olvashatnánk. Ne gondoljátok, Jézus azt mondja a búcsú beszédében, hogy én a békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek. Itt meg egy másik alkalommal azt mondja Jézus, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mi az a fegyver? Az Isten beszéde? A lélek kardja az Isten beszéde. De ez nem támadó fegyver. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő apósa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Jaj, de nem szeretjük ezt olvasni. Hát ilyen Jézusunk van, aki meghasonlást jött támasztani. Miért? Hát ezt a jézusi magatartást oltja az ökumenikus jelszó, a tan megoszt. Hát Jézus meg azt mondja, hogy én hoztam igazság tanítást. Igen, az megoszt. És azt mondják, hogy de a szeretet meg a szolgálat megépít. Igen, el lehet tolni az arányokat a szeretet javára, és az igazság így csorbát fog szenvedni. Az emberek érzése úgy átbillen, hogy jaj, szeretet. Igen, csak a szeretet könnyen a hamisságoknak, hazugságoknak, teológiai tévedéseknek a takarója lesz. Akkor az mit ér? De vigyáznunk kell, hogy amikor meg az igazságot emlegetjük, nehogy szeretetlenekké váljunk, és azt látjuk, hogy hát minket nem szeretnek az emberek, pedig mi olyan igazságot képviselünk. Igen, mert hiányzik a szeretet oldala. És valahogy aránytalanná válik az ember, mert valamiért az egyikre, valaki a másikra lesz allergiás, valamiért. És ebben nagyon sok tapasztalat is lehet a háttérben, vagy küzdelem. Azért jó, ha az ige állítja ezeket helyre. És még egy Lukács 12.51, Lukács 12.51, szintén hasonló, amit itt olvastunk Jézus szájából, Lukács 12.51, Krisztus úgy kérdésként teszi fel, hogy gondoljátok-e, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak-e földön? Különös, nem ez a kérdés? Gondoljátok-e, hogy azért jöttem, hogy Jézus kérdezi, hogy békességet adjak-e földön? Nem. Mondom néktek, sőt, inkább meghasonlást. Most akkor egység vagy meghasonlás? Egység vagy szakadás? Most hogy van ez? Ugye nyilván meg tudjátok válaszolni, de egy kicsit a gondolkodást szeretném ezen a területen késztetni, serkenteni az utáni járás területén. És ismerjük jól, ahogy az apostolok válaszoltak az őt vallási hatalom kihallgatóiként számunkérőknek, azt mondták, hogy inkább kell Istennek engednünk, mint embereknek. Bárhol legyünk, inkább Istennek, mint embereknek. Bárki ember, akkor is inkább az Istennek. De ebben legyen békességünk, és nehogy önmagunkat áltatók legyünk, amikor ezt mondjuk, hogy ó, én inkább az Istennek engedek. És kiderül, hogy nem, csak én ezt mondom, de hamis módon idézem ezt is. Az emberi agy minden trükkre képes, és mindent ki tudunk forgatni. Láthatjuk, tapasztalhatjuk. Az lenne az igazi cél, ahogy a Timóteushoz írt első levél 3. fejezet 15. versében mondja szintén Pál, hogy az igazi isteni egyház az igazságnak az oszlopa és erőssége legyen. És ahogy Jézus miért imádkozott János 17:17-ben, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd, igazság. Tehát a tekintély nem az egyházak, nem a lelkészek, nem az egység önmagában, hanem az ige, az isteni szó. Nem mondom most ezt tovább. De vigyázzunk, hogy az ige, ez is egy tapasztalat. Kint jártam még 20 évvel ezelőtt Kolonzsba. És ott van egy olyan óvodától egyetemig vívő iskolarendszer, amit még Hajdan Ellen White látomásában látott, hogy arra szükség lenne. És Vankó Zsuzsikának voltam a sofőrje, és kért, hogy vigyem ki. És ott bent ültünk egy szombatiskolai csoportban. És arról beszélgettünk, az volt a szombatiskola témája, hogy ti vagytok a Földnek sói, és hogy ha a só megízetlenül, és ugye ezeket a példázatbeni, illetve a hegyi beszédben lévő részleteket bontotta ki a tanulmány, és nagyon el volt laposítva, mert arról beszélt egy Madagaszkárról származó ottani egyetemista fiú, hogy hát hogyha a vérünkben sok a só, vagy ha vérünkben kevés a só, vagy ha az ételben kevés a só, vagy nincsen só, vagy ha az ételben sok a só, hogyha nagyon hideg van, és hogyha az úton van só, akkor... Tehát ilyen a teljes hétköznapi élet só kérdéséről beszélt, és akkor Vankó Zsuzsika jelentkezik, és mondja, hogy hát azért itt az ige arról beszél, amit Jeremiás könyve 23. fejezete is mondja, hogy az igéhez a polyvát, a búzához a polyvát ne keverjük. Finoman úgy tényleg tapintattal hozzászólt. Akkor helyiek közül is, emlékszem, egy vékony hölgy, meg egy jó magas ilyen utcai zenészből megtért férfi jött be, és akkor mondják, hogy hát itt inkább arról kéne beszéljünk, hogy a szószékről mi hangzik. És ott hallottam, hogy nagyon rettenetes világiasságot képviseltek, ott volt benne részem. És akkor mondják, hogy itt az lenne a lényeg, hogy az ige hirdetésben ne só legyen, tehát hogy sov, hanem az Isten beszédének az igazi tiszta ízes sója. És akkor ez a madagaszkári férfi, ugye a szombatiskolában így megretten, és azt mondja, hogy testvérek, ne vitatkozzunk, inkább imádkozzunk. Na most ez amikor a tisztázás lehetetlen, de egy kegyes lezárással vége van a tisztázó beszédnek. És inkább imádkozott. És utána ott ültünk 10-15 percig úgy csendben. Mert nem lehetett tisztázni a laposságot, nem lehetett csúcsot emelni az üresre és a laposra, nem lehetett tovább menni, lezárta. Mondhatnék itt többet is, csak egy különös volt ezt így átélni, 20 évvel ezelőtti volt az, hogy létezik ilyen? Hát létezik. Ennél különbek is. És ezért fontos az, hogy az isteni ige, hogyha nem szólalhat meg, mert kegyes módon van visszafojtva, akkor mi hoz létre igazi egységet? Az, hogy egy teremben ülünk, az csak közönség, de nem közösség. Ismeritek ezt a szójátékos gondolatot. És Példabeszédek könyve mondja azt, záráshoz közeledve, hogy az Istennek teljes beszéde igen tiszta, pajzs az ahhoz folyamodóknak. És Jézus pedig azt mondja a jó pásztorról szóló példabeszédben, hogy ismerik az ő hangját, és ismerik az ő szavát. Gondolkoztatok már, hogy mi a különbség a hang és a szó között? Nem bonyolult. Van, amikor valakinek csak a írását olvasom. Nincs benne hangszín, nincs benne jelleg, nincs benne a dallama, az ő stílusa nincsen, mert csak leírt szöveg van. Valamikor meg azt mondom, hogy egy gyerekek mondjuk szaladgálnak a kert végébe, és az anyuka csak kiabál. Itt is most a szombatiskolában, hogyha éppen halkan szólsz, akkor nem értik, mit mondunk, de tudják, hogy ki mondja. Tehát fölismerhető, hogy ezt kimondja a hangszínéről, de nem értem a tartalmát, tudom, hogy ezt ő mondta. Vagy milyen az, amikor egy üzenetet adnak át, hogy figyelj, csak ez meg ezt üzeni. Én őt ismerem, ilyet ő nem üzem. Amikor a tartalmi kérdésben tudok különbséget tenni. Na milyen az, amikor a kettő együtt van? A hang is, és a szó is, a tartalom is. A tartalom is, és a jellege is annak, ahogy. Emlékszem, ez is egy tapasztalati kérdés. Emlékeztek ti, itt volt még Magyarországon a John Bishop, egy kábítószerkereskedőből megtért lelkész. Ennek is már, hogy 30 éve lassan. És akkor is sofőrként jártam kint Hollandiába, és akkor mondja, együtt laktam vele, én sofőrként mentem ki, és egy helyen laktunk, egy szobába. És akkor hát ő tanult magyarul, inkább magyarul beszélgettünk egy keveset, és akkor mondja, hogy na, megyünk, mert nagyon hosszúak voltak a napok, és nem mentünk reggeli áhítatra, mert korán volt, és nagyon fáradtak voltunk, és este későn volt. Tehát a reggeli áhítatokat átpihentük még, nem bírtuk ezt a tempót, ami ott ment. Nagyon tartalmas, és akkor mondja, hogy na most fölkelünk, mert azt mondja, Rédi Kárló lesz az a reggeli áhítat tartója, emlékszem a nevére. És akkor én hallgattam, és egy nagyon kiabálós, egy ilyen nagyon vehemens beszéd volt, és én nem értettem belőle igazából egy szót sem. Na, az áhítat a végén jön a John, mondja, hogy na, jó volt? Hát nem mondtam, hogy sajnos én ezt a nyelvet nem beszélem, csak mondtam, hogy nem volt jó. De jó volt. Mondja ilyen kedélyes komolyságot, de jó volt. Na, nem volt jó. Mondom, én is olyan kedélyes vitatkozással, nem volt jó. Ez miért nem volt jó? Na, miért? Mert így elkezdtem utánozni, hogy üvöltött a szószéken. Te nem értetted, mit mond? Nem értettem. Látom, hogy belehelyezkedik az én. Igaz, nem volt jó. Szóval a hang és a tartalom. Én a tartalmat nem értettem. De jó pásztor hangjaként azt a stílust nem tudom elképzelni. Tehát értetek, hogy milyen az, amikor a tartalom is, és a stílus is egyezik. És szinkronban van. Csak ezért a kis kedves példa. És Jelenések 17. fejezetének a záró gondolata, Jelenések 17. fejezetének az 5. verse mondja ezt el, Jelenések 17.5, hogy itt a történelem végén egy óriási, nagyméretű, mindent átölelő hamis egység alakul ki, és azt mondja itt, hogy lehet, hogy nem jó igét idéztem ide magamnak, nem ezt akartam, bocsánat, de mégis kapcsolódik, hogy ugye egy aranypohár, ami tele van ennek az egyháznak az utálatosságával, és leitatja a földnek a lakosait. Viszont a Jelenések 13. fejezete mondja azt, ki többszörösen, hogy figyeljétek, miről beszélgettünk a szombatiskolában, és ide kapcsolom, az egészségünkről, meg az anyagi javainkról. Ugye a történelem végén két dologgal játszik majd ez a hatalom, az anyagi területen. És nem az egyéneket fogja először, hanem a közösségeket fogja megfogni a pénzzel való irányítással. Mert, és ezt a jelenséget szerintem mindenki kezdi érezni a saját bőrén. Amikor nem az egyének, tehát ugye elmentek azok a fantáziák, hogy majd amikor a bankkártyádat letiltják. Ez sokkal hamarabb elkezdődik. Amikor közösségeket, nagy csoportokat lehetetlenítenek el anyagilag. Hiszen itt olvassa a 13. fejezetnek a vége, az, hogy senki ne vehessen, se el ne adhasson semmit, és itt nem csak az egyénekről szól ez, hanem arról, hogy aki nem engedi magát leitatni, azt anyagilag ellehetetlenítik. Hogy működik ez? Milyen érdekeltségek tudnak dolgozni? Lehet, hogy pénzügyi szakemberek erről többet tudnának mondani. De a pénz és a vallás irányítani fogja, és az egészségi kérdés is irányítani fogja az embereket. Ezért nekünk fontos a tanulmányunknak ez a rész, hogy az Isten hogyan akar és hogyan szándékozik bennünket nevelni, hogy tényleg az ő országára készüljünk. Kívánom azt, hogy gondolkodjunk az egységem, és gondolkodjunk azon is, hogy mi az, amikor szakadásokra is szükség van. Milyen az, amikor az igazság tisztasága, vagy a szeretet, vagy a szabadság szenved csorbát. Ne felejtsük el, hogy a menny beszéde, a menny nyelve az az igazságnak, a szeretetnek és a szabadságnak az együttesében van. Ha bármelyik sérül, ott a menny már hiányzik. És én kívánom azt, hogy az Isten országa először is ti bennetek, mi bennünk legyen. Amen. Szerető jó Istenünk, köszönjük, hogy egy kicsit megállhatunk, gondolkozhatunk a te igéd fényénél, a te jelenlétedet vágyva és kérve, hogy te világosíts meg a mi gondolatainkat, hogy értsük a te szavadat. Szeretnénk hálát mondani Jézusunk azért, hogy te úgy könyörögtél az Atyához még itt a földön, hogy azt érzékeljük, hogy minket is belefoglaltál a te imádságodba, hogy az az imádság, ami elhangzott a te szádból, az bennünket is érint egyénileg. Szeretnénk úgy olvasni Szentírás által lejegyzett ima szavait, hogy valóban egyetértve azzal kívánjuk, hogy az teljesüljön. És szeretnénk azt a maga tökéletes arányában érteni, és nem kiragadva egy-egy gondolatot, hanem úgy, ahogy azt valóban a te szándékod mondta, és ahogy a te szavaid azt tükrözik, és hogy a te lelked ülteti a mi szívünkbe, hogy mi is annak az igazi mélysége és jelentése. Jó Istenünk, valóban szeretnénk veled, te mi mennyei atyánkkal, és minden követőddel olyan tökéletes egységben lenni, hogy te ezért imádkoztál. De szeretnénk különbséget is tenni, ahol a tudomány körül botránkozások és szakadások történnek, ott pedig ott, hogy igazán tudjunk attól elhajolni, és te rád hallgatni. Te tarts meg bennünket, hogy igazán szeretetben és mindenkinek szabadságot adva tudjunk élni és gondolkodni. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Imádkozunk azokért, akikkel most ugyan nem találkozhattunk, de tudjuk, hogy vágynak, keresnek téged is, testvéreiket is. Imádkozunk a betegségben lévőkért, akár azokért is, akik lelkileg küzdenek, vagy akiket fizikai betegségért és a te gyógyításodra várnak. Te légy kérünk az ő orvosok. És köszönjük, hogy mi is együtt itt megszólíthattunk téged az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen. Amen.